Isten dicsősége az, ami felemel az égig. És Isten dicsősége az, ami lehajt a pokol fenekéig. Isten dicsősége ugyanel fel az égig, a mennyek országáig, hogy egyszerűen az ember szemléli Isten dicsőségét is, gyönyörködik benne, vagy pedig cselekszi Isten dicsőségét, de nem gyönyörködik magában, hanem egyszerűen átengedi magán az ő szomorúságában. Ha valaki más örömködik abban, amit én megmutatok, az rendben van. De szükséges, hogy én szomorú legyek. Inkább legyek szomorú, mint hogy gyönyörködjek Isten dicsőségében magamban. Inkább szomorkodjak, inkább legyek beteg, inkább legyek elesett, legyek hajléktalan, legyek nincstelen, legyek fak is, legyek süket, de ne tudjak Isten dicsőségében gyönyörködni önmagamban. Az rendben van, ha Isten dicsőségét meglátom másokban, de az is csak addig van rendben, amíg azt nem akarom birtokolni. Hogyha meglátom az ő dicsőségét, mert a szépség Isten dicsősége, a bölcsesség Isten dicsősége, az erő Isten dicsősége, minden Isten dicsősége. Mindaddig, amíg az nincsen birtokolva, amíg azt a célt szolgálja, hogy örömködjünk benne, megcsodáljuk, és tovább menjünk. Ne érintsük meg, mert akkor elvettük az ártatlanságát annak. Ne essünk abba a hibába, amiben az édenkertben estünk, hogy magunkévá akartuk tenni Isten dicsőségét. Mert az, hogy az a fiú, vagy az a lány szép volt, bájos volt, kedves volt, az is Isten dicsősége, azzal semmi gond nem volt. Mindaddig az, amíg az nem volt manipulálva, a szépség fokozva, az erő fokozva, túltolva, addig az Isten dicsősége volt. Amikor azt valaki rabul ejtette, már nem Isten dicsősége, mert az már el van szakítva a forrástól, a dicsőség forrásától, az már a sátán dicsősége. Amikor Isten dicsőségét bezárjuk valahova, egy szobába, egy gyülekezeti terembe, akár egy testbe, bárhova, az már nem dicsőség többé, hanem a halálnak a fullánkja, a halál fullánkja. Amikor egy ember bezárja a szépségét az ő testébe, az már a halál fullánkja. Amikor egy ember bezárja Istennek a bölcsességét egy testbe, az már a halál fullánkja. Az Úristen nekünk adta az ő dicsőségét, de nem azért, hogy azt bezárjuk és birtokoljuk, betokoljuk, hanem azért, hogy szabadon engedjük, szabadon áramoltassuk. Ez az ő terve, ez volt az ő terve, még mindig ez az ő terve, és a mennyek országa erről szól. Ez itt mondja a próféta, hogy a mennyek országa teljes Isten ismeretével, Ott Isten lesz minden mindenekben. Isten lesz minden mindenekben. Ezt a Földön úgy hívják, hogy panteizmus. Amikor az ember ezt testből akarja megvalósítani, az már panteizmus. Az anyag és a matéria imádata. Amikor azt mondom, hogy a fűszálban is Isten van, az állatokban is, meg mindenhol, nem. Most egy elbukott világban vagyunk, ez nem a mennyek országa. Aki azt akarja hinni, hogy ez a mennyek országa, az becsapja magát, az panteizmus, a sátán csapdája. Ez jövő időben van. Ott majd Isten lesz minden mindenekben. És teljes lesz minden az Úr ismeretével. A katica bogár, vagy az elefánt, vagy az orszarvú, vagy az oroszlán, az ember. Minden és mindenki teljes Isten ismeretével. És senki nem akar birtokolni semmit. De minden, ki és minden csodálhatja Isten dicsőségét mindenekben. Ezt nem tudom, ezt lehetetlen, ezt sem én tudom, ez sem az én dicsőségem, hogy ennyire is beszéltek erről. Amit én láthatok a lelki szemeimmel, azt nem tudom elmondani. Sőt, a nyelvem is megbotlik. Egyszerűen képtelenség, elfog a filelem, hogyha erről kell beszéljek, mert ezt ember nem mondhatja ki. Csak úgy, hogy Isten megengedi, érintőlegesen, hogy nehogy én is rabul ejtsem Isten dicsőségét. Én ezt el fogom felejteni. Amikor lezártam ezt a felvételt, én ezt el fogom felejteni. Most megjelentetem Isten dicsőségét, mert erre kaptam elhívást az Úr Jézus által. De el fogom felejteni. Nem akarom tárolni, birtokolni, betokolni, bezárni az én elmémbe. Mert ez, amiről mostan beszélek, ez számomra mindig elérhető. De nem az agyamból, nem a testből, hanem az ő végtelen tárházából, a mennyek országából. Nekem mindig, mindörökké szabad hozzáférésem van minden bölcsességhez, amit valaha a mindenható Isten elképzelt és kigondolt. Avval a feltétellel, hogy nem akarom birtokolni, nem akarom betokolni, nem akarom azt önmagammal azonosítani, és nem akarok önmagamba gyönyörködni. Mert az én dolgom az, hogy gyönyörködjek Isten dicsőségében, de nem saját magamban. Az a dicsőség, ami én bennem van, nem értem van, hanem mindenki másért. És mindenki más dicsősége én értem van. Én láthatom Isten dicsőségét mindenben és mindenkiben, kivéve egyet, magamat. Ez a mennyek országa. Így válok önfeletté, hogy látom Isten dicsőségét mindenekben és mindenkiben, és nem válogatok. Nem mondom azt, hogy ez nekem kell. Ez az enyém, ezt többé nem mondom, soha. És azáltal, hogy sosem mondom azt, hogy ez nekem kell, ez az enyém, minden az enyém, mindenben csodálhatom Isten dicsőségét. Van egy zenekar, régebb hallgattam, egy jemeni származású nő, énekel benne, egy zsidó nő. És ez a nő nagyon szép. Biztos nem mindenki számára, de nagyon szép. És benne van Isten dicsősége, de benne van a Jézabel is, benne van a sátán is. Mert az, hogy szép hangja van, szépen tud énekelni, és az ő földi ábrázata is tükrözi Isten dicsőségét. Ez Isten. Az, hogy ő ezt eladja, áruba bocsátja, ez már sátán. És elém jött egy régi dal, amit meghallgattam korábban többször is. Nem szoktam szerint hallgatni mostanában egyáltalán. Nem jön. A dalt meghallgattam, de nem is a dalért, hanem azért, hogy lássam, hogy ennek a nőnek milyen varázs ereje van. Meg sem merném osztani senkivel, főképp a férfi barátaimmal. Nem merném megmutatni ezt a dalt, ezt az énekesnőt. Mert óriási csábító reje van. Nem csak az ő szépségének, hanem a dalnak is, hogy mindenestől. És az atya engedte, hogy lelki szemeimmel lássam azt, ami mögötte van, az Ádám és Éva elbukása, hogy az a szépség, az a dicsőség, ami megjelenik ő általa, az ő hangja által, az ő éneke által, az ő tánca által, az a dicsőség mennyire veszélyes, mert aki látja, az már kívánja magáévá tenni, kívánja megenni azt. És amikor valaki megfogja, hozzáér és elveszi, abban a helyben elvette az ártatlanságát, persze neki már biztos el van az ártatlansága mindenestől, lelkestől, testestől. Azonban így láttam a képeket, láttam, hogy mi következik az ő életében, mi következik annak életében, aki ebben őbe szerelmes lesz, aki őt elveszi feleségül, mennyit kell szenvedjenek mind a ketten. Törvény alá vannak helyezve, és szépen lassan elvesztik a dicsőséget. Elvész a szép test, a szép ábrázat, elvész a szép hang, és elvész az értelem, elvész az erő, elvész minden. A törvény felemészti, széttöri azt, mert különben a lélek benne ragadt abban a testben. Tegnap este néztem egy bizonságot, hát nem bizonság, bizonság végül is, de a halálról, nem Istenről, a halálról, a rákról. Egy fiatal hölgy, hát elém került, mert néztem ilyen videókat mostanában, elém került egy fiatal hölgy története, aki elmondta, hogy járt a rákkal. Tehát hány helyen volt, hogy megkivizsgáltassa magát, mert viszkedtek a lábai nagyon. Nem tudta elképzelni, hogy mi történhetett velem. És minden az jött ki, hogy egészséges, sehol nem láttak semmit. És ő addig kutakodott, hogy megtalálta, tehát ő a Google segítségével addig kutakodott, hogy megtalálta az ő betegségét, és az orvosok visszaigazolták, hogy igen, az a betegség, amit ő talált meg. Addig csak találgattak mindenféle kúrát, meg mindent elégeztetek vele fölöslegesen, semmi nem segített. És ez a lány 19-20 évesen addig vizsgálta, addig kutakodott, amíg megtalálta a betegségét, és az orvosok aláírták, hogy igen, az ő betegsége. És belekezdtek a kezelésbe. Kemoterápia, meg sugár, meg leborotválta a haját, mert elhullott, meg minden. És elég kemény kálvárián keresztül ment, négy stádiumból. Azt hiszem, hogy limfóma, valami ilyesmi a nekaráknak a neve. De végül meggyógyult. Egyike volt azon keveseknek, néhány százalék csupán, akik meggyógyulnak. És meggyőződésem nekem, hogy nem a sugárkezeléstől és nem a kemoterápiától gyógyult meg, hanem itt valami más játszott közre. Legfőképp Istennek a kegyelme, hogy ő meggyógyulhatott. A lényeg az, hogy ő közben mutogatott képeket magáról. Így, amíg ő beszélt, vetett ilyen képeket, hogy a sulibában, meg különböző helyeken, meg hogy mivel foglalkozott, ugye, milyen ambíciók támadták őt, meg ugye, hát persze erről nem így beszélt, hanem elmondta, hogy itt is vezető, meg ott is vezető, meg egy ilyen keresztény csoportban is, nem tudom, milyen titulusa van, meg minden, és végül jött a betegség, és szétszúzta, széttörte az ő életét, és voltak ilyen szelfik, meg ilyen képek, ahol ilyen bálkirálynő, meg mindent, tehát gyönyörű szép, ugye, gyermek, és azt kell mondjam, hogy nincs azzal semmi gond, mert tükrözi Isten dicsőségét. És persze ő nem tudja, hogy miért kapta azt a betegséget. Én ezt láthatom. Némelyek ezt láthatják, hogy miért jönnek ilyen betegségek az emberre. És azon gondolkodtam, hogy ez a gyermek, tudatlanságában ő is mennyire azonosul avval a szépséggel, amit ő kapott Istentől, avval a dicsőséggel, amit ő kapott Istentől, és mennyire szereti azt villogtatni, és szereti azt ugye fokozni is, meg kiemelni. Tehát nem a szépséggel van a baj, hanem azzal, amikor én azt próbálom kiemelni, próbálom megerősíteni, vagy fokozni, szépségfokozó, hangulatfokozó, látványfokozó, és így tovább, és így tovább. Ez maga a sátán. A szépség az, az Isten. A szépség Isten, de a fokozás, meg a csábítás, meg a varázslás az már sátán. Amikor a nő, akár a férfi fokozza valamivel az ő szépségét, a neki megadatott dicsőséget valamivel próbálja fokozni, vagy előtérbe helyezni, vagy piacossá tenni magát, az már sátán. A smink sátán az ugye Egyiptomból. Most persze ez ilyen túl radikálisnak hangzik ez, amit most mondok, de tudom, hogy akinek megadatott, hogy ezt értse, az meg is érti, miről beszélek. Nem hiába némely női testben lévő gyermekek nem sminkelik már magukat, nem akarják magukat eladni, mert tudják, hogy az varázslás, tehát nincsen szükség arra, hogy az ő testi szépségükkel elbűvöljék a férfiakat, vagy akár nőket is, vagy pedig fordítva. Szóval a rák eléggé megviselte őt, de túlélte, és azt is elmondta, hogy ugye többször elgondolkodott azon, hogy a legtöbben, akikkel ő találkozott, meghaltak. Akik hasonló sorsa jutottak, azok meghaltak. És neki ez megadatott, hogy túlélje ezt a borzalmas betegséget. 21-22 évesen talán. És néha, amikor nézem az ilyen történeteket, szeretnék kiáltani torkom szakadtából, angolul, magyarul, románul, minden nyelven, hogy ez miért van, hogy értsék meg, hogy miért van, mindenki értse meg. De néha erőtlennek érzem magamat, mert látom, hogy a keresztény sátán sokkal inkább népszerű, az emberek inkább arra vevők, arra van szükségük, a keresztény sátánra, aki teljesen felszínesen kezeli Istennek a kijelentéseit. Nincsen megértés, nincsen értelem. Jóformán senki nem érti, hogy mi miért történik. És ez itt van az, hogy noha a keresztények ismerik azt, hogy mi történt Jézus által az ő idejében, hogy miket tett, és nem csak Jézus által, hanem proféták által. A kereszténységben nem történik mindez. Az, hogy néhány bizonságtevő beszámolat arról, hogy Isten csodákat tett, és csodákat tesz az ő életében, és mások életében is, amikor mi bizonságot teszünk Isten dicsőségéről, ez Isten kegyelme. Nekem meggyőződésem, hogy nem vagyok különb senkinél. Nem érdemlek többet, mint bárki más, hanem egyszerűen megadta Isten, hogy néhány csoda is történt ezen az úton, másokkal is, nem csak velem. Annak következtében, hogy hirdettük az ő szavát, és azt, amit ő adott nekünk, azt átengedtük magunkon. De a szívem mélyén annyira vágyok, úgy igazából nem kívánok én már itt élni ezen a földön. Mert így azért csak érzem a bezártságot ebbe a testben. Tudom, hogy Isten dicsősége sokkal több ennél, és vágyom arra, hogy megtapasztaljam azt, ez az igazság. De amikor azt látom, hogy milyen sötétség van az emberek életében, az emberek szívében, akik élhetnének örökön örökké, és örvendezhetnének az életnek, akkor szinte azt kívánom, hogy itt ebben a testben éljek jó sokat, akár több száz évet is, hogy tudjam hirdetni Isten dicsőségét. Tudjam hirdetni azt, hogy azt az értelmet, azt a bölcsességet, amit én megkaphattam, és amit én megláthattam, hogy azáltal minél több ember elkerülhesse a fölösleges szenvedést, amit okoz a szépség. Találkoztam szép hölgyekkel, nekem is voltak szebb barátnőim, voltak kevésbé szépek, teljesen mindegy, ezt nem az indokom amúgy sem, hogy osztályozzam őket, csak elmondom azt, hogy találkoztam, és találkozok szép hölgyekkel is, vagy látok szép hölgyeket, vagy bizonságtevők is, És látom, hogy mekkora fájdalom a számukra, mekkora nyomorúság. Ami jó, és ami Istentől van, az ő szépségük, az a kárukra van, mert nincsen bölcsességük hozzá. Nem ismerik Istent, nincsen Istenfélelem bennük. És már szinte látom, hogy mekkora fájdalom előtt állnak, mennyit kell majd szenvedjenek a szépség miatt. Pedig a szépség miatt nem kéne szenvedni. Nem azért adta Isten a szépséget, hogy szenvedjünk amiatt, hanem hogy gyönyörködjünk benne. De mégis szenvednünk kell, mert hajlamosak vagyunk azonosulni a szépséggel, manipulálni a szépséget, fokozni a szépséget, és ami rosszabb ennél, áruba bocsájtani a szépséget. Ugyanez a helyzet a bölcsességgel is, emberek. Miért kell szenvedjek néha? Miért kell sírjak néha? Azért, mert megkísért engemet is a testem, hogy azt higgyem, hogy az a bölcsesség, amiről beszélhetek, amit én megmutathatok, az az enyém. Holott nem úgy van. Az a bölcsesség, az csupán töredéke annak, amit ad a mindenható Isten mindenkinek, mindenki számára felkínálja. És nem az enyém. És nem értem van, hanem mindenkiért, aki hallja azt. Közvetett módon van értem a bölcsesség. Közvetett módon. Közvetlen módon a bölcsesség azért van, aki látja, hogy szemlélheti azt rajtam keresztül. Nekem annyi hasznom van a bölcsességben, amit Isten ad nekem, hogy az átfolyik rajtam és megmos engemet. Ennyi haszna van a bölcsességben. Úgy igazából ennyi haszna lehetne az embernek a szépségben is, hogy Isten azt megadja neki, és az átfolyik rajta, és megörvendeztet másokat, ugye, de nem mint utcalány, vagy paráznanő, hanem egyszerűen az ő szépségével, az ő játékosságával, az ő gyermetegségével. Persze ezt a földön én most elmondom, de ezt nem lehet megvalósítani. Ez a mennyek országában van így, nem hogy lesz így, hát lesz, mert számomra még nem van, hanem lesz, hogy igazából. De a mennyek országában az már így van. Tehát én bármit mondok, az nem törvény. Amit mondok én, az csupán emlékeztető. Amit mi mondhatunk, az csupán emlékeztető a mennyek országából. Amit mondok, nem azért mondom, hogy valaki így csinálja, vagy úgy csinálja. Semmilyen tanácsot nem adhatok én senkinek. Azt leszámítva, hogy ha jól lakott már a saját értelmével, a saját elképzeléseivel, a saját projektjeivel, a saját kontrollmániájával, az uralkodási vágyával és mindennel, ha Isten kezébe helyezi az életét, a Krisztus kezébe helyezi az életét, a kontrollt, akkor lesz igazi békessége, és megkapja az újjászületés ajándékát, gyermekké válhat, Isten kegyelméből. Ennyit mondhatok, tanácsot, semmi többet. Ezen kívül mindent Isten ad, ajándékban mindenkinek személyesen, hogy ki mit kell mondjon, ki mit kell cselekedjen, ki hova kell menjen, azt már nem ember mondja meg neki, hanem a mindenható Isten. Tegnap beszéltem erről, hogy milyen az, amikor Isten megmondja, hogy mit cselekedjél. Amikor ő megélénkíti, újra feleleveníti, megeleveníti a lelkismeretünket, és azon keresztül arra készel, hogy csináljunk valamit, cselekedjünk valamit. És az ember megcselekszi, örömmel is, jó kedve, van arra békessége. Itt a földön a szépség, ugyanúgy, mint a bölcsesség és az okosság, gyilkos. Jaj, a szép lányoknak, ezt kell mondjam. A legtöbb, ami történhet velük, hogy a szépségükhöz társul egy valamilyen fokú önbizalom hiány, hogy ne legyen önbizalmuk, ne bízzanak magukba, hogy ne nézzenek magukra. Mert az a szép lány, aki magára nézett, elveszett, a lelke elvész. Az erős férfi, vagy bölcs férfi, Aki saját magára nézett, elveszett, elveszett, könnyen elkározott az ő lelke. Hogy igazából, noha a cím gyilkos szépség, itt három dologról szeretnék beszélni. Háromról. Egyik a szépség. A másik az erő. És a harmadik a bölcsesség. Ez a három. És azt látom, drága embertársak, hogy e három kegyelmi ajándék közül, mert ajándék Istentől lesz alapjában véve, nincs ezzel semmi gond, sem a bölcsességgel, sem a szépséggel, sem az erővel. E három ajándék közül a legeslegveszélyesebb a bölcsesség. A bölcsesség nem a szépség, és nem az erő, hanem a bölcsesség. Tehát nem a hatalom, meg az erő, meg nem a szépség, hanem a bölcsesség, az a legveszélyesebb. Az édenkertben az a fa, amelyekről azt mondta mindent, hogy Isten, hogy ne együnk, az nem a szépség fája volt, nem az erő fája volt, hanem a tudás fája, a bölcsesség fája. Mert mi történik ezzel a szép énekes nővel? Most már ő is úgy benne van a korban, tehát hogy már kezd belépni a korba, és kezd tőle elvitetni a szépsége. Ezt ő persze próbálja kompenzálni egyiptomi módon, rúzsal, meg különböző szépítkezési eszközökkel, gondolom, meg olyan ruhával, öltözettel. Tehát az, amit ő elvesztett, a szépséget, a gyermeki szépséget, ő próbálja kompenzálni ördögi módon, mondjam azt, testi módon. Persze, hogyha Isten kegyelmes hozzá, akkor amúgy énekel zsoltárokat, héber nyelven, tehát valami lenyűgöző, gyönyörűséges, nekem tetszik, csak nem merem megosztani. Főképp a férfiakkal nem, akik férfitesben vannak megkötözve. Tehát az ő szépsége elvétetik. Talán a siker is el lesz azzal véve, mert már nem annyira népszerű egy idős sztár. Falunapokra még elmegy, mondjuk, de vannak újak, fiatalok, akikkel már nem veti fel a versenyt. Van egy kicsi nyugdíja, és abból tengeti a hátralévő életét. És akkor meg kell barátkoznom a gondolattal, hogy ő már nem szép. Ő már nem szép énekesnő. Már a hangja sem olyan. A cigarettától meg mindentől már a hangja is kezd elmenni. És így tőle a dicsőség elvétetik. És mivel a dicsőség tőle elvétetett, megszomorodik. És hogyha megszomorodik, akkor esélyt kap arra, hogy Istentől keressen, Istennél keressen vigasztalást. És a lelke megmenekül. Persze, nagyon sok sztár nem Isteni keresse vigasztalást, nem a kábítószerben, a nosztalgiában, a szexben, a nyomorúságban, ezotériában, New Age-ben, hamis spirituális tanokban, és sok sztár, sok celeb megy a feneketlen szakadék felé, a tűz felé, a gehenna tüze felé. Ez a szörnyű valóság. Amúgy normális körülmények között, hogyha nem lennénk ilyen gazdagok, akkor tudjuk jó, hogy minden énekesnőnek lemegy a napja, ugye, leszentül a napja. Elveszíti a szépségét, az ő hangját is. Elfogadja azt, hogy ő már egy öreg ember. És mint öreg ember, akit a törvény megtört, gyermekké válhat, és gyermekként tud távozni erről a földről. Ez volna az alapelképzelés Istentől. Az erővel ugyanez a helyzet, az erővel és a hatalommal. Legyen valaki befolyásos ember, akár gazdag, vagy akár vezető pozícióban, vagy bármilyen pozícióban, neki is lemegy a napja. Az erejét elveszíti, az erő elvitetik a korral, ugye akkor az időt eltével, az öregedéssel. Elveszíti az erejét, elveszíti a hatalmát, őt is lecserélik. Lecserélik még a legkiválóbb királyt is, hogyha, vagy a vezetőt is, hogyha úgy van, ugye. Nagy világban most már 4 évente cserélik a királyokat. Tehát a szépséget és az erőt könnyű elveszíteni, könnyebb elveszíteni, és ezáltal könnyű megszabadulni annak börtönéből. Mert amit mi úgymond bebörtönöztünk, mert bebörtönöztük a szépséget, bebörtönöztük az erőt, mert magunkévá tettük azt, az valójában minket börtönzött be. Tehát nem én ejtettem rabul a szépséget, vagy az erőt, vagy a hatalmat, hanem a szépség, az erő és a hatalom ejtett engemet rabul. De mi a helyzet a bölcsességgel? Az a legveszélyesebb, emberek. Legveszélyesebb. De még itt is Isten megadja azt a kegyelmet, amit én megkaptam, azt kell mondjam, hogy megkaptam. Nem mint, hogyha én lennék a legbölcsebb ember a világon. Nincs, hogy megmérem az én bölcsességemet, sőt, nekem most már nem kívánom legyen semmilyen bölcsességem magamtól, az én agyamból. Azt kívánom, hogy a Krisztusnak a bölcsessége lakozzon bennem, az ő szava gazdagon. Tudjak én mindent elfelejteni, minden nap mindent elfelejteni, és minden nap újra, frissen kezdeni, új lapokkal indulni, hogy az én bölcsességem ne az én bölcsességem legyen, hanem Istennek a bölcsessége, hogy én nem magammal dicsekedjek. De azt látom, hogy a bölcsességtől nehezebb megszabadulni, főképp, hogyha az ember megszerette a bölcsességet az ő fejében halmozni. Hogyha az ember megtanult hivalkodni az ő bölcsességével, ami alapjában véve megint jó dolog, mert Istentől van az is dicsőséges. De amikor az ember bezárta a bölcsességet az ő elméjébe, az ő értelmébe, az már az ördögtől van, és nem Istentől. Mert az ördög birtokolta, az ördög birtokolja a bölcsességet, és ő gyönyörködik önön bölcsességében, önön szépségében, értelmi szépségében. Amúgy többször mondtam, Bibliában nincs olyan Lucifer, ezek ilyen mitológiai személyek, ilyen kitalált dolgok, kereszténység adoptálta, teljesen mindegy. Tírus királyról van szó, amikor arról van szó, hogy ki a sátán. Tírus királya, meg Babilon királya, ezek valóságos emberek voltak, nem ilyen röpködő démonok, meg ilyen ezék. És Jézus bemutatja, egészen pontosan mindent, Istennek a lelke bemutatja általuk, hogy hogyan válik egy ember ördögivé. Hogy elkezd gyönyörködni önön hatalmában, önön dicsőségében, ami egyébként szintén Istentől van. Istentől van, Istenből van kinyerve, ugye a szépség, mint az erő, mint a hatalom. És a bölcsesség is. A bölcsesség a legveszélyesebb, mint mondtam, és azt látom Salamonnál, aki lehet, hogy bölcsebb volt, mint én, ha már sok mindennel ő nem találkozott, amivel én találkoztam. Ő ugye az ő idejében nagyon bölcs volt, és hatalmas mondásai voltak is. Nekem is jöttek ilyen megértések, meg kijelentések már a kiáltószó előtt is, és leírtam azokat, és bölcselkedtem elég sokat. Szerettem az ékes szólást is, már amennyire ment az nekem. De Isten, mivel kegyelmes volt Salamonhoz, megadta neki is, hogy jól lakjon a bölcsességgel, és kijelentse, hogy nem jó a bölcsesség sem. A lélek gyötrelme a bölcsesség. De amikor látta, hogy a bölcsesség az jó, a hatalmaskodásra alkalmas eszköz, lehet azzal hatalmaskodni más embereken, ő is bizonyára meg volt kísértve, nem hiába volt neki több száz felesége, meg több száz ágyosa, meg óriási hatalma. A bölcsesség révén szerezte mindazt. De megvallotta, hogy hiába valóság, a lélek gyötrelme. A mai emberekkel az a helyzet, hogy nem kitartóak, a bölcsesség megszerzésében csak ilyen szabadidős módon keresik a bölcsességet, és kapogatnak keveset, és azzal ők beérik. Van valami bölcsességük, agyban tarolt bölcsességük, de sosem jut az teljességre, olyan értelemben, mint Salamonnál, hogy meglássák annak hiába valóságát. Ezért ilyen középszintű az ő bölcsességük. Nem jut teljességre. Arra elég, hogy ők büszkék lehessenek magukra, hogy van nekik bölcsességük. De arra már nem elég, hogy megtapasztalják azt a fájdalmat, azt a lelki fájdalmat, amit a bölcsesség ad az embernek, arra már nem elég. Akik szabadidősen keresik az igazságot, azok óriási bajban vannak ilyen szempontból. Jobb volna, hogyha egyáltalán nem keresnék, hanem dolgozzanak tisztességesen, állatlenyésztés, gazdálkodás, vagy bármilyen nehéz, kemény munkával, az sokkal jobb volna. De aki a bölcsességnek adta a fejét, a bölcsességre adta a fejét, annak mindenképp érdemes ezt végig csinálni, egész addig, míg az ember meglátja, hogy a bölcsesség is hiába valóság, és a lélek gyötrelme. Fontos, hogy kiteljesedjen, mint ahogy a szépség is kiteljesedik abban, hogy fájdalomhoz vezet, mert a szépség, egy nőnek a szépsége fájdalomhoz vezet, a férfi ereje is szintén fájdalomhoz vezet, a hatalom szintén fájdalomhoz vezet, de ez hamar ki tud teljesedni. Hogyha a nő a szépségével kezd hivalkodni, akkor többen megkívánják őt, rabulejtik őt, fogjulejtik őt, raboskodik, meg harc, meg különböző vívódások, ugye, ez mind történik. A pénzzel, az erővel, a hatalommal ugyanaz a helyzet, hogy aki hatalmas, aki erős, annak meg kell vívnia, meg kell ütköznie más hatalmasokkal és más erősökkel. És küszködés van, meg fájdalom, meg minden, és hamar nyilvánvalóvá válik, hamar nyilvánvalóvá tud válni, hogy a szépség hiába valóság, az erő hiába valóság, a hatalom hiába valóság. De a bölcsesség a legveszélyesebb, mert alul nehezen válik nyilvánvalóvá, hogy hiába valóság. Főképp, aki nem volt hűséges a bölcsességhez, hogy csinálja végig, csinálja végig. És itt a kedves barátom említette Freudot, Sigmund Freudot. Annak idején utána néztem az ő történetének is. Elég sok olyan dolgot állított ő is, ami szembe megy a mindenható Istennel, az ő szavával, és ő is a saját értelmében, a saját bölcsességében bízott. És megpróbálta megragadni a léleknek a rejtelmeit, próbálta azt birtokolni, könyvekbe leírni, meg minden, de megőrült. Élete vége felé eléggé megszomorodott, és hát az történt, hogy most már nem emlékszem is nem pontosan a történetre, de valami olyasmi történt, hogy egy alkalommal, amikor már meg volt szomorodva élete vége felé, úgy látta, hogy ez hiába valóság, tehát nem visz, tehát őnek is nincsen lelki békéje, tehát mint pszichológusnak, vagy nem tudom, mi volt az ő szakmája, valami ilyesmilyen lélekturkász, neki sincsen lelki békéje. Hogy adhatna ő másnak lelki békét, amikor neki sincsen? És ő hűséges volt a tudományához, tehát ő bízott abban, és csinálta, de úgy járt, mint Salamon, hogy nem tudott beteljesedni, nem tudott azzal betelni, és nem tudott betelni az emberek dicséretével, hanem érezte, hogy valami hiányzik. És Isten őt úgy érintette meg, legalábbis én ezt így tudnám értelmezni. Egy alkalommal készült a barátjához, látogatóba, és a ház, meglátott a ház előtt egy kocsist, az ő lovával, kocsiával és lovával, és brutális módon elkezdte verni a lovat, a kocsis. És a szegény állat, hogy egy helyben szenvedett, meg toporzékolt. Ő meg odarohant abban a helyben, és a kocsist leállította, és megölelte a lovat, és elkezdett zokogni. Úgy sejtem, hogy ez volt az ő áttörése, amikor őt Isten úgymond megmentette, kimentette az elméje rabságából. Utána talán, tehát ő már nem írt semmit, megváltozott teljes mértékben az ő állapota, és a családjában talán volt-e valaki egy olyan személy, egy női személy, aki őt ápolta élete végéig, aki egy istenfélő ember volt, istenfélő személy volt. És így talán Isten megmentette az ő lelkét a kározattól. De sajnos nem mindenki kerül olyan szerencsés állapotba, mint Sigmund Freud, mert a bölcsesség egy olyan befektetés, amit az ember a legnehezebben tud elengedni. Sőt, még tudjuk, hogyha valaki gazdag volt és erős, és látja, hogy azt el kell engedje a gazdagságot és az erőt, mert nincs más választása, akkor jobb hián elkezd bölcselkedni. Keresi a bölcsességet, de emberi módon keresi azt, és nem Istentől. És ezért megrakett ő is az emberi bölcsességben, az emberi értelemben tárolható bölcsesség rabságával, és félő, hogy az ő lelke úgy fog elérkezni a földéletnek az utolsó órájába, hogy nem utálta meg még a bölcsességet is. Gyilkos szépség, gyilkos erő, gyilkos hatalom. Inkább ezt a kettőt egybe vonnám, de gyilkos erő, hatalom és az erő ugyanaz. Gyilkos szépség és gyilkos erő, de a leggyilkosabb a bölcsesség, emberek. És Istennek a bölcsessége nagyobb, sőt, azt mondja Pál apostol, hogy Istennek a bolondsága nagyobb az emberek bölcsességénél. Pál apostol, amikor megtagadta az ő múltját, az ő farizeusi múltját, megtagadott ő mindent, amit korábban értéknek hitt, akkor ő kapott élő bölcsességet. Ami azt jelentette, hogy az ő bölcsessége nem agyból volt, nem az ő értelméből volt, hanem lélek által kapta élő adásban, mint Jézus Krisztus. És avval a bölcsességgel ő le tudta fegyverezni az athéniakat, ahogy a görögöket, akik ugye a bölcsességben hisznek, a filozófusokat. Tehát mindenki látta és tanulja volt annak, hogy Pálban nagyobb bölcsesség van, mint amit láttak valaha ők. Minden emberi bölcsességet felülmúló bölcsesség volt Pál apostolban. Mégis Pál apostol azt mondja, hogy kíván olyan lenni, mint Krisztus, hogy ő folyton megüresedjen, hogy ne tekintse zsákmánynak az ő bölcsességét, hanem mindennel Isten dicsőítse, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy neki nincsen bölcsessége, nincsen saját maga bölcsessége, mert ő mindent kárnak és szemétnek ítélt is, mindent veszni hagyott a Krisztus ismeretének gazdagságáért, azért az élő bölcsességét, amit Krisztus megmutatott az embereknek, amikor a Földön volt. És ez az igazi bölcsesség, amit az ember megtarthat, de úgy tartja meg, hogy úgy igazából nem a bölcsességet tartja meg, hanem a kapcsolatot, amely révén megadatik neki minden momentumban a megfelelő bölcsesség. A bölcsesség ahhoz, hogy kimenjen a vécére, elvégezze az ő dolgát a megfelelő időben. A bölcsesség arra, hogy fát hasogasson. A bölcsesség arra, hogy egy jó szót szóljon a szomszédjának. A bölcsesség arra, hogy valakit megvigasztaljon. A bölcsesség arra, hogy Isten nevében szóljon, és valaki meggyógyuljon. Minden momentumban megadatik a bölcsesség. Épp azért, mert nekem nincsen bölcsességem. Én ebben a földi ábrázatban én semmi vagyok. Hogyha semmi vagyok, akkor az Istennek a bölcsessége meg tud jelenni általam. Az ő dicsőségére, az már nem az én dicsőségem, hanem az övé. És amíg ezt én tudom, amíg én ezzel tisztában vagyok, és amíg egyszerűen csak engedem Istennek a bölcsességét megnyilvánulni rajtam keresztül, addig nekem lehet békességem. Azonban, amikor Istennek a bölcsességét én rabul ejtem, elkezdem tárolni az én elmémben, az én agyamban, én is rabszolga lettem. Ahogy én rabul ejtek bármit, bármit, abban a momentumban én rabszolga lettem. Ahogy a lányok rabul ejtik a szépségüket, ők rabszolgák lettek, elkezdődik a szépség elveszítése, az öregedés, a fájdalom és a betegség. Ahogy az emberek rabul ejtik az erőt, vagy bármilyenféle hatalmat, úgy az erő, a hatalom rabul ejti őket, és gyötörni fogja addig, amíg teljesen megtörnek, és ugye elsorvadnak, a testük elsorvad, megöregszik, és lelkük megszabadul talán a végén. És ahogy az ember rabul ejti a bölcsességet, ami van, mert Istennek a jelenlétében van bölcsesség, nem lehet a bölcsességet elkerülni, Úgy, a bölcsesség maga rabul ejt minket. Ezért jobb nekünk senki lenni, vállalni azt, hogy senkik vagyunk, és semmik vagyunk. Hogy a mindenható Istennek a bölcsessége lakozzon bennünk Krisztus által, gazdagon, az ő dicsőségére, hogy a bölcsességgel szabadítson, embereket mentsen meg a népek tengerének az örvényeiből. Szívem szerint én olvasnám az elejétől a végéig, mert nagyon jó. Tehát, de mégis azt részt fogom csak felolvasni, ami a bölcsességről szól, legveszélyesebb ajándékról, ami szintén Istentől való. Pál apostol korintusbeliekhez írt levelének első levelének az első része. Tizennyolcadik bekezdés. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek. De nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcseknek bölcsességét, és az értelmeseknek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világnak vitázója? Nem, de nem bolondsággá tetteé Isten e világnak bölcsességét? Mert minek utána az Isten bölcsességében nem ismerte meg a világ a bölcsesség által az Istent? Tetszék az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet. A zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot. Ám de magoknak, a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek, magyaroknak és székelyeknek, Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcsességét. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél. És az Isten erőtelensége erősebb az embereknél. Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyám fiai, hogy nem sokan hivattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek, hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, akik tárolják a bölcsességet az értelmükben, könyvekben. És a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse, hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. Tőle vagytok pedig ti, a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. Hogy amint megvan írva, aki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. És ne a saját bölcsességével, ne a saját erejével, ne a saját szépségével, ne a saját földi ábrazatával, hanem Isten örömével, amely lakozik benne, gazdagon. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!